Jó estét kívánok!
Ez a Iradó Varga Edittel.
És Gulyás Istvánnal.
Kezdünk! Kőbevésve törvény szabályozza a magyar gazdaság stabilizálásának lépéseit.
Megvan minden idők legnagyobb sikkasztója, rövid ideig volt milliárdos a sofőr.
Fordulat feltehető, hogy az elrabolt szolnoki pár maradványait találták meg.
Fegyvermánia, elmeorvos vizsgálja a fegyverarzenált felhalmozó férfit.
Módosította a kormány a 2012-re vonatkozó növekedési tervet 0,5%-ra. Matolcsy György szerint azonban a most elkészült magyar növekedési terv beindításával ennél jobban is teljesíthet a gazdaság.
Ennek érdekében feltőkésítik a Magyar Fejlesztési Bankot, és mintegy 1000 milliárd forintot pumpálnak a gazdaságba.
A nemzetgazdasági miniszter szerint, ha nő a gazdaság, csökken az államadósság. A szocialisták szerint meg kell várni, hogy mi teljesül ebből a tervből. Az LMP szerint túl optimista a 0,5%-os növekedési előrejelzés is, emiatt az országnak új költségvetésre van szüksége.
A magyar államadóssága mindig csökken, amíg a bruttó hazai termék nő.
Ezt a stabilitási törvény tervezetébe beépített adósságcsökkentő szabály írja elő. Ez alól csak egy esetben lehet eltérni, ha a GDP tartósan és jelentősen visszaesik. A nemzetgazdasági miniszter szerint 2015-re 65-70%, 2020-tól pedig már 50% körül alakulhat az államadóság. Így Magyarország az eurózónánál gyorsabb és fegyelmezettebb államadóság csökkentést hajthat végre.
0,5% és 1% között lehet Magyarország gazdasági növekedése.
Vagyis az eredetileg tervezett 1,5%-os növekedésről immáron hivatalosan is lemondott a kormány. Matolcsy György viszont úgy látja, ha sikerül beindítani a most elkészült gazdasági növekedési tervet, akkor a vártnál is jobban teljesíthet a magyar gazdaság. Ennek érdekében jelentősen feltőkésítik a Magyar Fejlesztési Bankot és leányvállalatait. Ezzel főként a kis és közepes vállalkozások hitelhez jutásán szeretnének javítani. Így csaknem 1000 milliárd forintot pumpálnak a gazdaságba. Emellett Matolcsy György arra kéri a Magyar Nemzeti Bankot, hogy támogassa a kormány növekedési tervét. Például úgy, hogy vállalati kötvényvásárlási programot indít el. A szakminiszter szerint a gazdasági növekedés egyik kulcsa az újraiparosításban rejlik.
Kínából a kínai bérköltségek emelkedése, a logisztikai nehézségek, időnként más akadályok miatt jön vissza a termelés Európába. Nekünk ezt a csatát meg kell nyernünk. A Kínából Európába visszaáramló termelés, ezen belül ipari termelés bázisának itt Közép-Európában lenne jó helye, ezen belül a Kárpát-medencében, ezen belül Magyarországon.
Az MSZP szerint a puding próbája az evés, vagyis majd a gyakorlatban derül ki, hogy mennyit ér a kormány gazdasági növekedési terve.
A magyar kormány gazdaságpolitikusainak rengeteg ígérete volt. Mi azt gondoljuk, hogy a puding próbája az evés, és hogyha utólag bebizonyosul, hogy ezt meg tudták valósítani, akkor tudjunk ezzel kapcsolatban állást foglalni, mert ígéretekkel tele van a padlás.
Az LMP szerint még a 0,5%-os növekedés is túlzottan optimista. Szerintük csak egy teljesen új költségvetéssel lehet elkerülni a recessziót.
Ez a mai bejelentés, ez értékeletetlen, maximum viccnek tekinthető. Ebből nem lesz sem stabilitás, és nem lesz növekedés, ez semmi másról nem szól, csak arról, hogy Orbán Viktornak a háborúja, amit az államadóság ellen indított, az elbukott.
A kormány december végéig várja a gazdasági növekedési tervvel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat.
Az Európai Unió és az Euróövezet a túlélésért küzd. A hétvégi uniós csúcs előtt most az unió legbefolyásosabb politikai ereje, a néppárt próbál meg a franciaországi Marseille-ben egyszerre gyors és hatékony megoldást találni.
Mini csúccsá alakul az Európai Néppárt kongresszusa Marseille-ben. Ez a legbefolyásosabb politikai párt az Európai Unióban. A 27 tagállam többségében az Európai Néppárt tagjai vannak hatalmon. A kongresszus fő témája az euróválság. Nicolas Sarkozy és Angela Merkel az elmúlt napokban az uniós szerződés módosításáról beszélt. De lehet, hogy erre nincs is szükség. Egy kiszivárgott jelentés szerint az Európai Tanács döntése is elegendő lehet a szükséges változtatásokhoz. Így az új szabályok akár már tavasszal életbe léphetnek. Orbán Viktor az MTI Hírcentrumnak azt mondta, Magyarország ugyan egyelőre kívül van az euróövezeten, de ha az eurózónának rosszul megy, akkor nekünk is rosszul megy. A miniszterelnök szerint a közös költségvetésre vonatkozó szabályok egyelőre közvetlenül nem érintik Magyarországot. Azt mondta, a magyar nemzeti érdek az, hogy az eurózóna tagállamai olyan megoldást találjanak, amely nem feszíti szét a 27-ek Európai Unióját.
A gond az az, hogy közben ég a ház. Tehát a baj az ajtón kopog. Ezért erre a bajra, mármint az európai gazdaságok közvetlen és azonnali leértékelésére nem válasz az, hogy mi néhány hónapon belül majd úgy módosítjuk az alapszerződést, hogy utána még egyszer már nem fordulhat elő olyan eladósodás, mint amitől szenved ma a kontinens. Tehát a rövid távú megoldás az igazán fontos.
A néppárti állam és kormányfők holnap egyeztetnek a szükséges lépésekről, a döntések pedig a hét második felében Brüsszelben születnek meg.
Hogy az Európai Unió hogyan lábal ki az euróválság szélviharából, abból már sok minden itt Marseille-ben eldőlhet. Hiszen a döntéseket meghozó országok vezetőinek többsége itt van Marseille-ben, az Európai Néppárt kongresszusán. Konsicki Zoltán, MTI Hírcentrum, Marseille.
Véget ért a szükségállapot az összes szlovákiai kórházban. November végén 16 intézményben 1200 orvos mondott fel egyszerre, ezzel tiltakozva a bértárgyalások megrekedése ellen. Ezek után rendeltek el szükségállapotot. Most azért tudták feloldani a korlátozást, mert a kormány és az orvosok megállapodtak az emelésben. A bérek három lépésben összesen 600 euróval nőnek.
Egy 75 éves befektetési guru Magyarország legnagyobb hitelezője. Mark Möbius cége az elmúlt fél évben több mint 1000 milliárd forintnyi magyar államkötvényt halmozott fel. Ez az államadóság 10%-a. Möbius a világ egyik legsikeresebb feltörekvő piaci befektetője, aki szinte egyfolytában úton van. Aglegény, szeret biciklizni, az életéről pedig már képregény is készült.
Most interesting development.
Ő Mark Möbius, a Franklin Templeton befektetési csoport elnöke. Ez a cég vette az elmúlt fél évben több mint 1000 milliárd forintnyi magyar államkötvényt, ezzel az ország legnagyobb hitelezőjének számít. A befektetési lapnak magyar nyelvű honlapja is van, amelyen többfajta befektetést is kínálnak. Mark Möbius 1987 óta áll a Franklin Templeton élén, azóta a világ egyik legsikeresebb feltörekvő piaci befektetőjének számít. 75 éves kora ellenére szinte állandóan úton van. Az év kétharmadát egy ilyen 20 millió dollár térő sugárhajtású luxus repülőgépen tölti. Azt mondja, bár gazdag, nem ragaszkodik foggal körömmel a pénzhez. A milliárdos befektető életéről 4 éve képregény is készült, amelyet már 6 nyelvre lefordítottak. A Portfolio.hu elemzője szerint az, hogy a magyar államkötvények tizede egy kézben van, előnyös az ország számára.
Ez a piaci szereplő közép és hosszú távon gondolkodik előre, nem spekulatív, rövidtávú előnyökre szeretne szert tenni, és ez éppen emiatt a magyar állam közép és hosszabb távú finanszírozási biztonsága irányába mutató tényező.
Ha viszont a befektető mégis egyszerre akarná eladni a magyar papírokat, azaz állampapírhozamok hirtelen emelkedésével járna.
A Gyurcsány kormányok jogi felelőssége is felvethető az államadósság nagymértékű növekedése miatt. Ez áll az eladósodás okait vizsgáló parlamenti albizottság jelentéstervezetében. Cserpalkovics András bizottsági elnök szerint a Medgyesi kormány és a Bajnai kormány esetében csak politikai felelősség vethető fel. A bizottság a végleges jelentését megküldi majd az ügyészségnek is, hogy vizsgálják meg, büntetőjogi felelőssége megállapítható-e Gyurcsány Ferencnek.
Az elmúlt fél évben több bizottság is vizsgálta, hogy kit milyen felelősség terhel az államadóság drasztikus növekedése miatt. Az elmúlt 8 évben folyamatosan növekedett az államadóság. 2002-ben az első Orbán kormány idején 53% volt, 2006-ra már megközelítette a 66%-ot, 2010-re pedig 79,6%-ra növekedett az államadóság.
Vállalhatónak vélem ma is.
Megyesi Péter a bizottság előtt nem érezte magát felelősnek. Gyurcsány Ferenc több kormányt is felelőssé tett.
A fő felelőssége alapvetően 3 kormány is.
Bajnai Gordon pedig azt mondta, az ő kormánya már nem növelte az államadóságot.
Tényeket is máshogy tudom, és azért érdemes pontosítani.
Az államadóság emelkedés okait vizsgáló albizottság szerint politikai felelősség a Medgyesi Péter és a Bajnai Gordon vezette kormányokat is terheli, de jogi felelősség szerintük csak a Gyurcsány kormánynál vethető fel.
Fölmerül először is az államháztartásról szóló törvény, valamint a közérdekű adatokra vonatkozó jogszabályok esetleges megsértéséből fakadó felelősség, az európai közösségi források felhasználásában kapcsolatos jogszabályokkal vonatkozó rendelkezések esetleges megsértése, valamint a hanyag, illetve hűtlen kezelés kérdésköre.
Az MSZP nem vett részt a vitában és a szavazásban sem, mert szerintük politikai kérdésből nem lehet jogit csinálni.
Azt úgy általában kimondani, hogy úgy általában mindenért Gyurcsány Ferenc és kormánya felelős, ez jelen pillanatban ma már a politikai bómon kategóriája, és nem lehet komolyan venni.
A bizottság hétfőn nyújtja be végleges jelentését, és ezt követően az ügyészségnek is elküldik megállapításaikat, hogy a jogi vizsgálat elkezdődjön.
Az államadósság növekedése miatti felelősségről Gyurcsány Ferenc beszélt az estének is. A beszélgetést este 10 után 5 perccel láthatják.
A Jobbik szerint nem megoldás, hogy gyermekvédelmi célra ajánlotta fel Azori-szigeteki utazása költségét a 12 fideszes megyei közgyűlési elnök és alelnök. Az ellenzéki párt képviselője Szilágyi György szerint a drága utazás erkölcstelen volt, ezért ő részletes elszámolást lát szükségesnek.
Az nem elszámolás, hogy ők azt mondják, hogy 200.000 forintot ebből a pénzből visszafizetik. Mutassák meg, hogy mennyibe került ez az út. Mutassák meg, mennyibe került a repülőjegy, mutassák meg, mennyibe kerültek a szállodai számlák, mutassák meg, hogy milyen egyéb kiadások voltak ezzel kapcsolatosan. Amikor látjuk azt, hogy mennyibe kerültek ezek a dolgok, és ez lenne a normális, akkor azt mondhatjuk, hogy az a 200.000 forint, az lehet, hogy a töredéke annak a pénznek, amit elköltöttek.
Benyújtotta a vádiratot a volt titkos szolgálati vezetők ügyében a katonai ügyészség. A nyomozás alapján Nemzetbiztonsági Hivatal korábbi főigazgatója Galambos Lajos ellen kémkedés, a Gyurcsány kormány idején a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszter Szilvási György ellen felbújtóként elkövetett kémkedés, Püski László ellen bűnsegédként elkövetett kémkedés, az MBH korábbi főigazgatója Laborc Sándor ellen pedig bűnpártolás a vád. Ma sem akart beszélni a bíróságon senki azok közül a volt önkormányzati politikusok közül, akiket egy értékes fővárosi ingatlan áron aluli eladásával vádolnak. Veruk István volt szocialista polgármester és 13 társa, vagyis az előző ciklus teljes kormányzati oldala ellen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt indult nyomozás. A vádottak szerint politikai indítatású, a kollektív bűnösség elvén indult eljárás zajlik ellenük.
4 vádlottat hallgattak ma meg, köztük Kékesi Tibor volt 6. kerületi szocialista önkormányzati képviselőt. Sem ő, sem a többi vádlott nem járult hozzá, hogy láthassák vagy hallhassák őket. A bírósággal sem voltak túl közlékenyek, tanúvallomást nem tettek, és kérdésekre sem voltak hajlandóak válaszolni egyetlen kivétellel.
Akár a bűnösségek kérdésében kíván-e nyilatkozni?
Nyilatkoztak. Egyikük sem vallotta magát bűnösnek. Ahogy korábban Fürst György volt szocialista alpolgármester, és Verók István volt szocialista polgármester sem, aki szerint példátlan a magyar igazságszolgáltatás történetében, hogy kollektív bűnösség elvét próbálják alkalmazni képviselőkre. Ráadásul szerinte korábban semmilyen hivatal nem jelezte, hogy szabálytalan lett volna az eladás.
Úgyhogy én ezért tekintem politika ügynek.
Ma a vallomás híján a vádlottak korábbi kihallgatási jegyzőkönyveiből idéztek a tárgyaláson. Itt éppen a negyedrendű vádlott nyilatkozott korábban arról, hogy miért nem akarta, hogy a Fidesz javaslata szerint pályázat útján adják el az ingatlant. A jegyzőkönyvben a bírónő olvas fel.
Én a pályáztatás licitálás ellen szavaztam, mivel ez az ellenzék által felvetődött ötlet volt, mely véleményem szerint gáncsoskodó, az eljárás menetét hosszabbító, akadályozó javaslat volt.
Az Andrássy út 47-es számú ház gyanú szerint áron aluli eladása miatti per hétfőn folytatódik. Mivel ez kiemelt ügy, a bíróság a tervek szerint 2 hónap alatt lezárja meg. Így február elejére akár ítélet is születhet.
Rendőrkézen vannak a milliárdos tolvajok. A nyomozók 5 nap után, kedd délután megtalálták Lőrinc Róbertet rejtek helyén. A férfi gyanúsítják azzal, hogy november 30-án az általa vezetett pénzszállító autót ellopta. Nem sokkal korábban elfogták egyik segítőjét is. A rendőrök azt mondják, a tolvajokkal együtt a pénz egy része is megkerült, de hogy minden idők legnagyobb fogásából, a több mint 1 milliárd 200 millió forintból mennyi lett meg, azt egyelőre nem árulják el.
A sikkasztó sofőr lakásában szinte mindenhol pénz hevert. A több kötek bankó egy része biztosan külföldi valuta volt. A rendőrség felvételein látszik, 10-20 és 50 dolláros címletekből is jócskán akadt a pénzszállító rekordzsákmányában. 5 nap alatt 100 nyomozó 6000 munkaórája vezetett el a rejtek helyre. A rendőrség nem árulta el, hogy pontosan hol ütöttek rajta kedd délután Lőrinc Róberten, de azt tudni lehetett, hogy előtte egy feltételezett bűntársát, V. Pétert a 17. kerületben fogták el. A rendőrök nem árulják el, hogy mennyit találtak meg az eltűnt 1 milliárd 200 millió forintból.
A pénz egy része is előkerült. Az, hogy mennyi, azt hiába kérdeznék, mert nem fogom megmondani. A nyomozásnak vannak érdekei, és a nyomozás érdekében azt kérem, hogy az erre vonatkozó kérdésüket ne tegyék föl, mert teljesen felesleges.
A budapesti rendőrfőkapitány szerint az elfogottak még szerencsések is, mert a rendőrök előbb találták meg őket, mint a rájuk vadászó alvilág. Az eddigi legnagyobb magyarországi pénzszállító zsákmányt ugyanis valószínűleg a bűnözői körök is meg akarták volna szerezni, és ők nem válogatnak az eszközökben.
Egyik viszonylag könnyebb útját és módját választják. Az pedig nem más, mint hogy elveszik mástól. Ha adja gyorsan, akkor talán szerencséje van és életben marad. Ők ketten biztos. Ők ketten már a mi vendégszeretetünket élvezik.
Az elfogásban résztvevő rendőrök jutalmat is kapnak. Ennek összegéről sem mondtak semmit a rendőrök. A Híradónak nyilatkozó kriminálpszichológus már múlt héten azt mondta, a lopásban legalább ketten vettek részt. Szerinte az, hogy Lőrinc Róbertnek társa is volt, a viselkedésére is kihathatott.
Nem tudnak, az már nem titok, úgyhogy mindenkivel szemben bizalmatlan valószínűleg, és ez rendkívül feszült idegállapotot jelentett nála.
A két elfogott férfi az eddigi kihallgatásokon, a rendőrök szavait idézve, nem volt együttműködő.
Feltehetően a november 17-én eltűnt Baunok házaspár holttestét találták meg tegnap délután a rendőrök. A megrázó emberrablási ügy áldozatainak maradványait egy Újszászhoz közeli dökkútból emelték ki. Jelenleg szakértők vizsgálják, hogy tényleg a több mint két hete nyomtalanul eltűnt férfit és nőt találták-e meg. A rendőröket a háromtagú banda egyik tagja egy pénteki éjjel elfogott, és azóta előzetes letartóztatásba helyezett férfi vezethette nyomra.
Itt az utcabeliekkel nem haverkodnak.
A szökésben lévő Mészáros Tiborról és előzetesben ülő rokonáról beszél az egyik szomszéd Újszászon. Az eltűnt házaspár ügyében keresett férfi ebben a házban lakik. Az udvaron műfűvel bevont trabant áll. A férfi a zöldborítás forgalmazásával foglalkozott. A helyiek azt mondják, napok óta nyüzsögnek a rendőrök a ház körül.
Én akkor álltam ki, kocsival, amikor rendőrség megjött. Három kocsi meg még plusz az Újszászig rendőrök, úgyhogy hogy minek jöttek.
Az erdőben.
Ez az Újszász melletti tanyán élő férfi azt mondja, tegnap sok rendőrautót látott az egyik régi dökkút környékén.
Egy rendőrautót láttam, akik bejöttek ide. A többi kim volt. Máma reggel is voltak.
Itt Újszásztól körülbelül 5 kilométerre, ebben a régen nem használt dökkútban találták meg a holttesteket, valószínűleg a tegnap délutáni órákban. A helyszínelés nyomai még most is látszanak, több gumikesztyűt is hagytak a környéken. A kútban víz is van, ez is nehezítheti a kútban talált holttestek azonosítását.
Természetesen az elhunytak személyazonosságát, illetve a halál okát és pontos körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja a rendőrség. Az üggyel kapcsolatban kiadott európai elfogató parancs Herzku Szabolcs és Mészáros Tibor ellen továbbra is érvényben van, csak úgy, mint a 2 millió forintos nyomra vezetői díj.
Azt, hogy hogyan és miért ölték meg a Baunok házaspárt, továbbra sem lehet tudni. A hétfőn előzetes letartóztatásba helyezett férfi ügyvédje azt mondta, Védencét egyszer már kihallgatták az ügyben.
Nem ismeri el, hogy a gyanúsításban szereplő körülményekkel kapcsolatban neki bármiféle szerepe lenne.
A férfi kihallgatása holnap folytatódik.
Elmeorvos vizsgálja azt a férfit, aki valóságos fegyverarzenált rejtett el a házában a Vasmegyei Szelestén. A rendőröknek azt mondta, különböző katonai szervezetekkel állt kapcsolatban, és ezek utasították a fegyverek gyűjtésére. A fiatalember azt is mondta, azért adta fel magát önként a rendőrségen, mert megbízóival valamiért megszakadt a kapcsolata.
ebben a szelestei házban lakott az a férfi, aki a környező erdőkből gyűjtött össze fegyvereket. A ház fészerében és egy erdei rejtekhelynél összesen 275 darab lőszert tárolt.
16 darab olyan robbanó szer volt, ami éles, és hát ember élet kioltására alkalmas volt.
A férfi múlt héten önként jelentkezett a rendőrségnél. A fegyvereket a tűzszerészek 3 napig vizsgálták.
Több robbanótöltetet találtunk, ezek közül a legveszélyesebb a tűzszerész kollégáim elsődleges véleménye alapján egy úgynevezett romboló bomba volt, és ez fejtette volna a legnagyobb romboló hatást.
A házkutatás során megtalálták azt a naplót is, amelyben a férfi pontos leltárt vezetett a fegyverekről. Kihallgatásakor kiderült, a fiatalembernek az a kényszerképzete, hogy katonai ügynöki tevékenységet végez, és a lőszerek gyűjtésére parancsot kapott egy katonai szervezettől. Velük azonban megszakadt a kapcsolata, ezért jelentkezett önként a rendőrségnél.
Kérdezkedtük, hogy amennyiben másféle parancsot kapott volna-e, azt végrehajtja-e, és itt kitértünk az élet elleni cselekményekre is, és azt nyilatkozta, hogy igen, amennyiben a parancsokat maradéktalanul végre kell hajtani, és nála ez szent és érthetetlen.
A Vas megyei rendőrkapitányság ezért látta indokoltnak a férfi őrizetbevételét. Az, hogy milyen büntetésre számíthat, csak az igazságügyi elmeorvos szakvéleménye után derül ki.
Januártól 28 tűzoltóőrs alakul az országban, hogy a tűzoltók minél gyorsabban a káresetek helyszínére érhessenek. Bakondi György katasztrófa védelmi főigazgató azt mondta, ezzel a beérkezési időt 15 percre szeretnék csökkenteni. Ez jelenleg átlagosan 25 perc. A januártól életbe lépő új katasztrófa védelmi törvény a polgári védelmi szolgálatot is átalakítja.
Hogyha a mentőerők és tűzoltók vagy polgári védelmi erők lehető leggyorsabban, legjobban felkészülve, felszerelve érnek a helyszínre, akkor valami fontosat tettünk, és a lakosság ezt nyilván érzékelni fogja.
A Fővárosi Bíróság katonai tanácsa vizsgálja, hogy létezik-e az a feljegyzés, amely szerint a Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitány az M1-es autópályán tavaly nyáron meghalt motoros rendőr balesete előtt tudott arról, hogy a motor gumiabroncsai nem megfelelő állapotúak. Egy névtelen levél szerint ugyanis érkezett hozzá egy ilyen feljegyzés, de ő intézkedés nem szükséges felirattal elutasította azt. Ha ez igaz, a rendőrfőkapitány is a vádlottak közé kerülhet. Telegdi Zsolt tavaly szakadó esőben csúszott el a motorjával Tatabányánál, amelyen a gumik olyan kopottak voltak, hogy már nem lett volna szabad velük közlekedni.
Januártól megszűnik a 4 napos autópálya matrica, a legrövidebb időre szóló és így legolcsóbb a hetinek nevezett összesen 10 napig érvényes jegy lesz, 2975 forintért. Az év elejével átlagosan 7,5%-kal emelkednek az útdíjak, a legnagyobb mértékben az átutazó teherautókra váltható 1 napos jegyára drágul. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szerint a változásokra az úthálózat üzemeltetésének fenntarthatósága miatt van szükség.
Több mint 2 millió forint osztálypénzt tűnt el Nyíregyházán. Egy 38 éves asszony, akinek a gyermekei 2 különböző középiskolában tanulnak, mindkét helyen elvállalta, hogy összeszedi és kezeli a tanulók által beadott pénzt, de megszorult és felvette az összeget a bankszámláról. Az egyik intézményben a szalagavatót és a bankettet fizették volna a pénzből.
1,5 millió forintot gyűjtött össze a nyíregyházi Vásárhelyi Pál szakközépiskola egyik végzős osztálya a szalagavatóra és banketre. Az ünnepségre készülve azonban kiderült, az a szülő, aki beszedte ezt az összeget, nehéz anyagi helyzetbe került és leemelte a diákok közös bankszámlájáról az osztálypénzt. Szerettük volna megkérdezni az iskola igazgatóját, de ő nem akart a történtekről nyilatkozni. A nyíregyházi kapitányság a többi szülő feljelentése után indított eljárást.
Sikkasztás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást egy 38 éves nyíregyházi nő ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint az asszony gyermekei 2 nyíregyházi középiskolában tanulnak, ahol a nő elvállalta, hogy gyermekei osztályában összeszedi és kezeli a többi tanuló által beadott osztálypénzt.
Ez pedig a Veselényi Miklós közép- és szakiskola, ahol a 38 éves nő szintén elvállalta az osztálypénz összegyűjtését. Itt a többi szülő azután vont a kérdőre a nőt, hogy megtudták, mi történt a másik iskolában.
Ebben az iskolában a szülő mintegy 550 ezer forint osztálypénzt sikkasztott el. Szerettük volna megkérdezni a szakiskola vezetőségét, de ők sem akartak kameránk elé állni. Elmondások szerint ugyanis nem is hallottak az ügyről.
A rendőrség még nem hallgatta ki az osztálypénzeket kezelő szülőt, még bizonyítékokat gyűjtenek. Ha rábizonyítják a sikkasztást, a nő 2-től 5 évig terjedő szabadságvesztést kaphat.
Megkezdte 7 éves börtönbüntetésének letöltését Izrael korábbi államfője. Moshe Katsavot azzal vádolták, hogy miniszterként megerőszakolta egy női beosztottját, majd államfőként szexuálisan zaklatta 2 munkatársnőjét. Katsavnak a börtönben kötelező a vallásról szóló művek napi tanulmányozása. Újságot nem olvashat és televíziót sem nézhet. Cellatársa az egykori egészségügyi és szociális miniszter lesz, aki vesztegetés miatt kapott 4 évet.
178 eladott vagy elrabolt csecsemőt találtak a rendőrök egy országos razzián Kínában. A fiú gyerekekért 1,5 millió forintnak megfelelő juant kértek, a lány gyerekekért csak fele ennyit. Az emberkereskedelem az egygyermekes családmodellt előíró szigorú népességszabályozás miatt virágzik, akiknél a megengedettnél több gyerek születik, ott gyakran eladják a csecsemőket.
Még májusban talált rá a rendőrség 3 teherautóban elrejtett gyermekre Szecsuán tartományban. Az autóban ülőkről kiderült, hogy mindannyian voltak már büntetve gyermekkereskedelem miatt. Rajtuk keresztül végül egy országos hálózatot sikerült felgöngyölíteni. Ez a csecsemő Szecsuán tartományból származik, és az ország másik felében próbálták eladni. A lányok olcsóbbak, legfeljebb 700 ezer forintnak megfelelő juanba kerülnek, a fiúk ennek az árnak a duplájába. A hónapokig tartó nyomozás után a rendőrség 10 tartományban szinte egyszerre csapott le. Több száz gyanúsítottat vettek őrizetbe, 178 gyermeket pedig sikerült megtalálni. Ők most árvaházakba kerülnek, amik a valódi szüleiket meg nem találják. A vásárlók azt állítják, nem tudták, hogy csempészett csecsemőket vásároltak. Mint mondták, még szerződést is aláírtak. A vásárlókat is meg kell büntetni. Elveszítik a gyermeket és az értük fizetett pénzt is. Ezzel a piac tönkre megy, a gyermekkereskedelem pedig visszaszorul, mondja az embercsempészet elleni hivatal vezetője. Kínában a túlnépesedés elleni védekezés miatt kiterjedt az emberkereskedelem. A jogszabályok szigorúan az egygyermekes családmodellt támogatják. A létszámon felül született gyerekek így a csempész hálózatokba kerülnek, olyanok veszik meg őket, akiknek nincs gyermekük. Hivatalos adatok szerint évente körülbelül 3000 nőt és gyereket rabolnak el Kínában. Független szervezetek ezt a számot 70 ezerre teszik.
Budapesten elkészült a világ legnagyobb szaloncukra. Az óriás cukorhoz 180 kiló marcipán tölteléket használtak, most összesen 200 kilót nyom. A kisebb változatot a boltokban közben már sokan keresik, felmérések szerint egyre többen figyelnek arra, hogy jó minőségű szaloncukrot vegyenek.
Ez ugyanis 55 cm széles.
104 cm hosszú és 38 cm magas. Budapesten készült el a világ legnagyobb 200 kilós szaloncukra. A gyártók rekorddöntésre készülnek az óriás cukorral.
Köszönjük szépen!
Nem csak a gyártók, a vásárlók is készülnek a karácsonyra.
Hát először is az, hogy mit szeretnek a gyerekek. Aztán másodszorban az ára.
Sokan azonban csak az ár alapján döntenek. Mindössze a vásárlók 30%-a vesz jó minőségű alapanyagból készült szaloncukrot. A szakemberek szerint az a fontos, hogy a szaloncukor igazi csokoládéból készüljön, a töltelék pedig ne aromákból, hanem valódi alapanyagokból álljon össze.
A zselés szaloncukor a legkelendőbb, a piacnak majdnem a felét teszi ki, emellett a vajkaramellás, kókuszos, marcipános. Ugyanakkor mindig kijövünk új innovatív ízekkel, konyakmegyes, zserbós, barackos, magyarókrémes.
A hagyományos magyar termékeket népszerűsíteni a Vidékfejlesztési Minisztérium édesipari termékekre kidolgozott élelmiszerkönyve is.
Nagyon fontos, hogy valóban a fogyasztók is találjanak olyan terméket, amelyet, hogyha akár hogyha drágább is, de biztosan szeretnék tudni, hogy jó minőségű.
A karácsonyi időszakban körülbelül 4000 tonna szaloncukrot vásárolnak Magyarországon, annyit, mint más desszertekből egy év alatt.
A híradó után most következnek a párizsi helyszínelők, aztán pedig az On the Spot, johannesburgi fekete gettókról és egy rasszista fehér telepről a 2010-es foci VB idejéből.
10 után 5 perccel pedig kezdődik az este, ott is várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Jaj,
sávot égettél a bőrömbe!
Úgy csinálsz, mint a felesége, mert megörülök tőle.
Tök normális.
Ebben volna kurás.
Mit tapasztalsz?
Őszintén?
Gyere, mi között van hozzá?
Egyébként csak bírom a magas amplitúdókat.
Mindenből egy van. Pénteken 21 óra 10 perckor az M1-en.
A műsor támogatója az UniCredit Bank. Az élet csupa változás és lehetőség. Számíthat ránk.
Keressük az ország dalát. A dalt, amely jövő májusban képviseli majd hazánkat Európa legnagyobb zenei versenyén. Angliától Azerbajdzsánig 100 millióan figyelnek majd ránk. A mi énekesünkre, a mi dalunkra. Ismét Eurovíziós Dalfesztivál az M1-en. December 20-áig várjuk a magyar és külföldi szerzők számait. A beérkezett dalok közül szakmai zsűri és a nézők választják majd ki a győztest. A pályázati feltételekről bővebben a www.hirado.hu weboldalon olvashat. Keressük az ország dalát!
Nu hansi fliege geiden.
Kaffet brecht, hast du a wüfe che berchant den kötetste, no de hü.
Oa, chuladi.
In kanalka. Uch flieg vstiebe.
Body, 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 fire!
Was gelüchtung, weiß gesch.
Miért fizetne felesleges csatornákért? Válassza a Mindig TV Extra csomagjait már havi 999 forinttól. Mindig TV Extra. Minden, ami kell, és semmi, ami nem.
Roland, a világmárkák divatháza. Legfrissebb trendek a roland.hu-n.
Fujifilm Finepix X10. A stílus és csúcsminőség. 12 megapixeles kétharmados EXR CMOS képérzékelő. Egyedi tulajdonságú optikai kereső. Kimagasló fényerejű Fuji nonlencsesor. Fujifilm Finepix X10. További információ fujifilm.hu.